Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét, mely így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk. A keresség szereztetési igéit olvasom, mely írva található Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18-tól a 20. versben. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzád, melyekre lelkiismeretesen és hallható szóval felelj. Először azt kérdezem, akarod-e, hogy a Szent Keresség által tagja legyél a magyarországi református keresztény anyaszentegyháznak? Ha igen, feleld, akarom. Másodjára pedig azt kérdezem, ígéred-e, hogy mindent megteszel azért, hogy megismerd a mi Urunk Jézus Krisztust, és készen vagy erről vallást tenni a gyülekezet színe előtt is? Ha igen, feleld, ígérem. Most tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el együtt a gyülekezettel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy kiterjeszted a te szövetségedet, hogy úgy tetszett neked, hogy néped legyen ezen a földön, és hogy ez a nép mai napon is egy taggal bővülhet. Köszönjük neked azt, hogy te előbb szeretsz, te előbb vagy kegyelmes, te előbb szólsz, hogy mi még gondolatok sem vagyunk, még rólad sem tudunk semmit, és te mégis előre ígéred kegyelmedet és nyújtott kezedet. Köszönjük, hogy ezt biztosan tudhatjuk. És köszönjük, hogy ma gyülekezetként is tanúi lehetünk annak, hogy te cselekszel, hogy te szólsz, és hogy erre válasz is érkezik. Kérünk azért, hogy a mai napon ezt a fogadalmat te áld meg, hogy te add mellé a te pecsétedet, a te kegyelmedet, és kérünk azért, hogy ebben a kapcsolatban légy Te az, aki szólsz, aki megelevenítesz. Kérünk azért, hogy vezesd el Évát arra, hogy megismerhessen Téged jobban, mélyebben, teljesebben, mint Urát, mint Istenét, és az Úr Jézus Krisztust, mint szabadítóját, megváltóját. Könyörgünk azért, hogy munkálkodj az ő életébe, a mai naptól fogva egészen addig, amíg színről színre nem találkozunk veled. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondd a neved.
Éva.
Hajtsd meg a fejedet. Keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. És dicsőítsük a Szent Háromság Istent a 368. dicséret éneklésével. A 368. dicséretet összes versével énekeljük, az első vers pedig így kezdődik: Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk, könyörögjünk Istenünkhöz. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy van szavad hozzánk, hogy kijelentetted az igében a te akaratodat, és hogy elküldted hozzánk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akiről olvashatjuk a híradásokat az evangéliumokban, akiről tanúságot tesz az Új Szövetség, és akit megismerve téged is megismerhetünk.
Köszönjük, hogy neked úgy tetszett, hogy szólj hozzánk. És köszönjük azt, hogy a mai napon is a te lelked által itt vagy közöttünk, bennünk, hogy munkálkodj, hogy szólj, hogy az igét életre keltsd bennünk, hogy az formálja az életünket. Ó, olyan sokszor csak intellektuális torna, bocsásd meg nekünk, hogy szép-e, hogy jó-e, hogy tetszett-e az ige hirdetés, hogy tetszett-e az, amit a Bibliában olvastunk. Olyan sokszor csak azt gondoljuk, hogy meg kell érteni. Olyan sokszor úgy megyünk el, hogy az életünkben nem változik semmi. Innen a templomból, vagy egy csendesség mellől. Kérünk azért, hogy adj nekünk alázatot, hogy a te igédet úgy tudjuk befogadni, hogy az valóban az életünket átformáló, élő és ható erő legyen. Ó, kérünk, bocsásd meg a mi gőgünket, a mi szellemi gőgünket, hogy válogatunk, hogy azt mérjük, hogy ki szól elég szépen hozzánk. Köszönjük azt, hogy te ennek ellenére mégis újra keresel minket a mai napon is. És kérünk azért, hogy ma, ha a római levél rövidke kis ige szakaszával foglalkozunk, és abból halljuk, hallgatjuk a te ígéret akaratodat, akkor azt hagyd tudjuk úgy fogadni, hogy a templomból kimenve abból élet fakadjon. Könyörgünk, hogy szánj meg minket az igaz lelki megértés ajándékával. Munkálkodj bennünk, formáld át a mi akaratunkat, szívünket, gondolatunkat, indulatainkat. Hadd legyünk neked tetszőbbek, és ne magunknak tetszelegjünk. Hadd legyünk benned igazán bízók, és rád hagyatkozók, és nem pedig jóvallásos emberek. Urunk, kérünk, hogy a mai napon is tisztogass minket a hiába valóságainkból. Szólj úgy, hogy mi ezt megérthessük. Könyörülj rajtunk, légy itt ma jelen, és ezt az Isten tiszteletet tedd értékessé, valóságossá azáltal, hogy te jelen vagy, és te szólsz. Urunk, könyörgünk, az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg az imádságunkat. Amen. Istennek igéjét olvasom Pál apostol Rómabeliekhez írott leveléből, a 8. fejezetből, a 12. verstől a 16. versig. Hallgassuk figyelemmel. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Amen. A mai napon az Isten lelkének munkájáról az emberben erről szeretnék beszélni. Az ige alapján, és azért is fontos ez, mert sokan sokféleképpen képzelik el az Isten lelkének jelenlétét az ember életében. Tudunk róla, hogy vannak karizmatikus mozgalmak, ahol extatikus, józanságon kívüli, más tudatállapotban történő eseményekre mondják azt, hogy igen, jelen van a Szentlélek. Aztán van, aki arra vár, hogy majd lesz valami furcsa belső hang, vagy lesz valami vízió, vagy történik valami, ami korábban nem történt, és akkor a lélek azáltal lesz jelen. Sokan sokféleképpen próbálják ezt elképzelni, pedig az ige elég világosan tanít arról, hogy mik az életjelek. Mik a jelei annak, hogy valakinek az életében az Isten szent lelke ott van és munkálkodik. Mik az életjelek? Mert Sokszor azt mondják, hogy nem illik megkérdőjelezni a másiknak a megtérését. Hogy az olyan nem fair dolog megkérdezni, hogy te megtértél, vagy meg vagy térve. Neked van újjászületett életed? Van örök üdvösséged? Sőt, ha valaki azt mondja vagányan, hogy nekem van, akkor arra pedig azt mondjuk, hogy milyen arrogáns. Milyen arrogáns, hogy ezt így meri kijelenteni. Hát honnan tudja? Hát lehet tudni, testvérek, lehet tudni. Az Isten igéje nagyon világosan tanít erről, és hogy miért kell erről beszélnünk itt. Azért egyfelől, hogy aki felismeri az életében ezeket az életjeleket, amiről majd szó lesz ma, az bátorodjon a hitében, és az örvendezzen, és erősödjön meg, és áldja az Urat azért, hogy de jó, hogy a gyermeked vagyok, hogy a lelked által munkálkodsz bennem, hogy hozzád tartozom, hogy a tied vagyok. De jó, hogy így van. És bátorodjon a hite és élete. A másik pedig az, hogy az Isten igéjét tegyük mérlegre valóban azt, hogy milyen hitéletünk van, hogy hol tartunk, hogy jelen van-e az életünkben az Isten szent lelkének az a bizonságtétele, amiről itt az ige beszél. Jelen van-e? Mert ha nincs, akkor ne csapjuk be magunkat, akkor ne higgyük azt, hogy örök életünk van, amikor nincs. Hát annál nincs nagyobb tragédia, mint ha valaki 50-60 évig eljár a templomba, együtt énekel és hallgatja az igehirdetést, és a végén elkárhozik. Hát nincs annál nagyobb tragédia, mint amikor valaki becsapja magát, hogy élete van, amikor nincsen. Ezért nagyon fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. Ma három dologban fogjuk megvizsgálni azt, hogy hogyan láthatjuk ezeket az életjeleket, hogy hogyan jelenik meg az Isten lelkének tanúságtétele és munkája a hívő ember életében. Az első, a lélek által megváltozik a viszonyom a bűnnel. Ez az első. A második, a lélek által megváltozik a viszonyom Istennel. És harmadjára, a lélek által megváltozik a viszonyom az Úr Jézus Krisztussal. Ezt a hármat fogjuk röviden vizsgálni. Először is a viszony megváltozását az igében így látjuk. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Tehát először is megváltozik a viszonyom a bűnnel. Miről beszél itt Pál? Azt mondja, hogy nem vagytok adósok, hogy test szerint éljetek. Ez a viszony megváltozását jelzi, nem vagytok többé adósok, hogy test szerint éljetek. Ebből az derül ki először, hogy korábban azok voltunk. Korábban adósok voltunk, hogy a test szerint éljünk. Mit jelent adósnak lenni? Hát nagyon sokan nyögik Magyarországon azokat a hiteleket, amiket felvettek, de nem tudnak visszafizetni. Van egy probléma az életemben, és keresek rá egy gyors megoldást. Felveszem a hitelt, megoldom a problémámat. De telik, múlik az idő, és kiderül, hogy a hitelt nem tudom visszafizetni, és az, ami egy gyors megoldásnak tűnt, összességében tönkreteszi az életemet. Beszűkíti az életteremet, a lehetőségeimet, és megfojt. Na, ilyen a test szerinti élet. Ilyen a test szerinti élet. És most nem arra gondolok, hogy ha az ember eszik, iszik és ilyen dolgokkal foglalkozik, mert mit jelent a test szerinti élet? Azt, hogy olyan életet élek, ami nem törődik Istennel, nem számol vele, és tőle függetleníti magát. Olyan sokszor beszélünk a bűnről, mint etikai dimenzióról, hogy igen, hazudni bűn, lopni bűn, csalni bűn, igen az, de nem ez az igazi baj vele. A bűn ott kezdődik, hogy Istentől függetlenül élem az életemet. Hogy nem érdekel, hogy ő mit mond a dolgokról, mi a jó és mi a rossz. Hogy nem érdekel az, hogy ő neki van terve velem, helyette arra megyek, amerre akarok, hogy függetlenül élek tőle. Ez történt már az Éden kertjében is, az ember azt mondta, hogy nem kell az Isten bölcsessége. Helyette én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem ő mondja meg tovább. És a test szerinti élet azt jelenti, hogy Istentől függetlenül élek, de ha nem szeretem Istent, nem is tudok máshogy. Tőle függetlenítem a véleményemet, a világnézetemet, az erkölcsi normáimat, mindent, az egész életstílusomat. És a viszonyváltozás azt jelenti, hogy ezt többé nem akarom tenni. Nem akarom függetleníteni magamat Istentől. De mit értett az alatt Pál, hogy eddig adósok voltunk? Hogy eddig muszáj volt? Hogy eddig így kellett lennie? És az a szomorú igazság, ami a 8. fejezetből, a római levél 8. fejezetéből már korábban kiderül, hogy igen, ez egy zárt rendszer. Aki test szerint él, az test szerint gondolkodik, és testi dolgokat akar tenni. Aki Isten nélkül él, Isten nélkül rendezi be az életét, és az örömét, a boldogságát, a kényelmét, a problémái megoldását Isten nélküli módszerekben látja. És nem is tudja elképzelni máshogy. Aki test szerint él, az adósa a testnek, mert csak abban tud gondolkodni. Ez egy zárt rendszer. Mert amíg nem hiszem el, hogy a mindenható Isten, csak hogy mondjak egy példát, amíg nem hiszem el, hogy a mindenható Isten meg tudja oldani a pénzügyeimet, addig mindig görcsölni fogok rajta, hogy olyan munkám legyen, ahol biztosítani tudom az összes anyagi feltételt, amire szükségem van. Mindig görcsölnöm kell majd rajta, mindig helyezkednem kell, mindig pozícionálnom kell, hiszen vagy én oldom meg, vagy nem lesz. És ezért, ha az embernek taposnia kell, ha megalkudnia kell, ha le kell mondani a dolgokról, ha néha a gerincét is oda kell adnia, hát odaadja. Mert meg kell lennie. Tesz szerint élni, az Istentől függetlenül élni, az magával hozza azt, hogy adósa vagyok a testek, és ezzel az a baj, testvér, hogy egyszer behajtja az adósságot az élet. Vagy még itt a földön, vagy a földi élet után, amikor az Isten megkérdezi tőlünk, hogy tulajdonképpen hogyan is éltünk. De nagyon sokszor már itt a földön. Nagyon sokszor itt utolérnek minket azok a hazugságok és hamis megoldások, amiben reménykedtünk. Nagyon sokan a fiatalok közül várják az életük boldogságát és megoldását egy jó párkapcsolatban, egy házasságban. Azt gondolják, ha ez meg lesz, ha meg lesz a párom, a társam, meg lesz oldva az élet, az a boldogság útja. És ó, mekkora hazugság. Hát hogyan tudná két önző, önmagával törődő ember boldoggá tenni egymást? Hogyan tudná két Isten nélkül élő ember, két istentelenül önmagát szerető ember, hogyan tudná feláldozni magát a másikért, mert a házasságban erre nagy szükség van. Ó, hogyan tudnánk lemondani a privilégiumunkról, amikért egész életünkbe küzdöttünk? Miért lenne a boldogságunk forrása a házasság? De az emberek mégis ebben reménykednek, mert elhitték, hogy megoldás. És oly sok mindenről elhittük, hogy megoldás. És hogy telnek múlnak az évek, kiderül, hogy nem az, és ott maradunk kifosztottan, üresen, megalázottan, kétségbeesve. Mert az adósságunk utolér minket. Ma olyan sokan gondolkodnak az egészséges életben. Minden jó lesz, ha majd egészség lesz. Ó, milyen törékeny az emberi egészség. Te csak felüti a fejét a rák, és az ember széttárja a kezeit, hogy egy 30 éves fiatal hogy halhat meg, hiszen olyan egészséges volt. Ó, olyan sok mindenbe vetjük a bizalmunkat, testi módon reménykedünk, és semmi közünk az Istenhez. Azt mondja Pál, hogy akiben az Isten szent lelke munkál, nem adós a többé a testnek. Nem adós többé, hogy aszerint éljen, hanem helyette szabad. Szabad azok alól a kényszerek alól, ami alól korábban nem volt szabad. Egy új rendszerbe kerül, ahol lehet máshogy élni, máshogy gondolkodni, és máshogy boldognak lenni. Máshogy biztonságra lelni. Máshogy békességet találni. De nem csak ez változik meg, hanem az ember szembefordul a bűneivel. És ez egy nagyon fontos dolog, mert először úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az ember szembefordul a bűnnel, de azt meg szoktuk tenni, mert a másik ember bűnével nagyon szeretünk szembefordulni. Arról nagyon szeretünk beszélni, hogy hát ezt lehetett volna másképp csinálni, lehetett volna jobban csinálni, elnye-be-elnye, hát milyen ember vagy te?
Ezt nagyon szeretjük csinálni, erre nem kell bátorítani minket. Nem ez változik meg, vagy ez is megváltozik, ebből egy kicsit visszaveszünk, de sokkal inkább megváltozik az, hogy az ember a saját bűneivel nincs kibékülve, hanem szembefordul velük. És miért? Azért, mert az Isten szent lelke gyűlöli a bűnt. Az Isten személye olyan, hogy gyűlöli a bűnt. Nem gyűlöli a bűnöst, de a bűn gyűlöli. Így a hívő ember számára az, hogy te egy bűnös ember vagy, nem egy vádirat lesz többé, nem sértő, hogy már megint lebűnösöztek a szószékről. Ez nem egy sértő dolog lesz, hanem ez az igazság. Az az ember, aki megismerte az Isten szent lelkét, tudja, hogy kegyelmet kapott bűnös. Aki rászorul mindenben az Istenre. Mindenben. És a bűneivel nincs megbékülve. Nem simogatja őket. Nem magyarázza őket. Hanem szembefordul velük. Bűnnek nevezi őket. Küzd velük, küzdködik velük néha, ha úgy kell. De nem akarja őket békében megtűrni már az életében. És miért nem? Mert hogy a motiváció is megváltozik. Nagyon sokan küzdenek a bűneik ellen, görcsösen, fogösszeszorítva, csikorgatva, mert meg akarnak felelni az Istennek. Mert azt hiszik, hogy megfelelhetnek az Istennek. Mert azt hiszik, hogy jó emberek, akik majd kiírtják magukból a bűnt, kigyomlálják, és akkor majd minden jó lesz, és tetszeni fogok Istennek. Nem ez a motivációja a bűnellenes harcnak. Akit ez motivál, az, hogy jaj, szégyenkezem az Isten előtt, vajon tetszeni fogok-e neki, ha ilyen ember vagyok, aki így görcsöl a bűnein, soha nem lesz egészséges hitélete, soha. Tévút. Évekig voltam vele így. És meg kellett értenem azt, hogy a bűnellenes harc nem így működik. Nem azt jelenti, hogy nekem meg kell felelni Istennek, sose tudtál, és sose fogsz megfelelni neki. Az Úr Jézus Krisztus az, aki megfelelt neki egyedül. És te abban reménykedsz, és a hívő ember abban hisz, hogy az Úr Jézus Krisztus ért, őt az Isten elfogadja majd. És el is fogja fogadni. Vagyis megváltozik a viszonyom a bűnnel. Először is nem kell a bűneimben megoldást keresnem az életemre. Másodjára nem szeretem tovább a bűneimet, hanem gyűlölni kezdem őket, és szembefordulok velük. Harmadjára nem azért akarok szabadulni a bűneimtől, mert félek az Istentől, vagy mert meg akarok felelni neki, hanem azért, mert tudom, hogy ő gyűlöli, és mivel neki nem tetszik, ezért én nem akarom, hogy az életemben legyen. Tudom, hogy ő elfogad és szeret engem bűnös emberként, de tudom, hogy nem szereti a bűnt, és ezért én sem szeretem. A motivációm az Isten iránt érzett hálám és szeretetem, nem a félelem és nem a megfelelési kényszer. Testvér, milyen a viszonyod a bűnnel? Milyen a viszonyod a bűneiddel az életedben? Véggondolva mindazt, ami most elhangzott. Lesz idő tovább gondolni, arra való az Úr napja, a vasárnap, hogy az ember elmélkedjen is az ige felett, nem történik meg minden itt egyszerre a templomba. Vigyétek haza magatokkal ezt a kérdést. Milyen a viszonyom a bűnnel? Lépjünk tovább. Milyen a viszonyom az Istennel? Mert az ige szerint megváltozik az Istennel a viszony. Hogyan változik meg? Így mondja az igénk. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Ez az Abbá szó, ez nagyon érdekes az ősi szövegben, mert nem azt jelenti, hogy ahogy mi ezt egy nagyon formális dolognak szoktuk gondolni, hogy mi atyánk, hanem azt jelenti, hogy apácska, apuci, valami egészen közeli, bensőséges dologról van itt szó. Olyan, mint amikor egy kisfiú az apjának megcibálja egy kicsit a gatyaszárát, és azt mondja, hogy apuci, segíts! Apuci, magyarázd el, mondd el, hogy miért van így! És azt mondja az ige, hogy az Isten lelke által, akikben a fiúság lelke lakik, akik újjászületett emberek, azoknak az Isten egy ilyen közeli személyé válik. Nagyon sokan beszélgetek emberekkel, és mondják, hogy félek az Istentől. Félek tőle, hát olyan hatalmas,
lesújt rám, és megbüntet engem. Milyen Isten képed van, testvérem? Mennyei atyád van, így ismered őt? Az Isten szent lelke indítja benned ezt a bizalmat, ezt a gyermeki bizalmat az Isten felé? Vagy még mindig görcsösen akarod a magad dolgait végrehajtani, megcsinálni, mert nálam van a legjobb helyen? Ó, egy kisgyerek tudja, hogy nem ő oldja meg a problémáit. Rohan a szüleihez. És amikor felnőtté válunk, akkor azt gondoljuk, hogy függetlenedünk. És ez a függetlenség jelzi, hogy mi felnőtt emberek vagyunk. Na, a hitben ez pont fordítva működik. A hitben a függetlenség az Istentől az a gyermekies viselkedés. És amikor valaki felnő a hitben, akkor rájön, hogy egyre inkább rászorulok az Istenre. Hogy mindenben rászorulok az Istenre. Hogy az életemnek nincs olyan része, amiből ki akarom hagyni. Legyen ott, mert ha ott van, akkor jó. Mert az ő jelenlététől lesznek a dolgok rendben. Megváltozik a viszonyom az Istennel. És kiálltok, hogy abbá, atyám, segíts, taníts, mutasd meg a helyes irányt, az utat, hogy hogy értsem jól az igét, hogy hogyan gondolkodjam jól. Budapestiek nagyon sokszor büszkék arra, hogy milyen jól látják a világ eseményét, hogy milyen intelligensek, hogy milyen intellektuálisak vagyunk. És közben nem vesszük észre azt az irgalmatlan szellemi gőgöt és büszkeséget, amivel mérlegre tesszük az Isten igéjét is. Tetszik vagy nem tetszik? Egybe hangzik a véleményemmel, a világgal, vagy nem? Ha nem, akkor nem kell. És megváltozik a viszonya így. Az Istennel megváltozó viszony azt is jelenti, hogy máshogy hallgatom az igét, máshogy nézek a saját gondolataimra, máshogy nézek az Istenre, úgy nézek rá, mint akire végtelenül rászorulok, de mint akiben meg is bízhatok, mint aki ott van, aki jelen van, aki meghallgat, aki cselekszik, akit érdekel, hogy mi van velem, mert az Isten szent lelke tanúskodik bennem, és egészen mélyen belül tudom, hogy a viszonyunk ilyen. Nem csak bemagyarázza magának az ember, hanem tényleg ilyen közel is érzi magához Istent. Testvér, szeretném kérdezni tőled ma, milyen a viszonyod a mennyei atyával? Van-e ilyen gyermeki közösséged vele, ahol egészen bátran, nyíltan fordulsz hozzá, és az életed minden területét igyekszel kiszolgáltatni neki, mert tudod, hogy rászorulsz az ő aktív jelenlétére, cselekvésére, bölcsességére. És végül harmadjára megváltozik az embernek a viszonya az Úr Jézus Krisztussal is. Ezt így mondja az igénk, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És ehhez a lélek bizonyság tételéről szeretnék felolvasni egy másik verset a Bibliából, János evangéliumából, a 15. fejezetből a 26. verset. Amikor eljön a pártfogó, azaz a Szentlélek, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam, mondja Jézus. A Szentlélek bizonyságtétele az az Úr Jézusról szóló bizonyságtétel. Ma nagyon sokan szeretnének az Istenhez jutni Jézuson kívül. A Jézussal való személyes kapcsolaton kívül, de azt nem lehet. Mert az Isten úgy látta jónak, hogy az Úr Jézus Krisztuson keresztül cselekedjen az új szövetségben. Az új szövetség népe, a keresztény egyház, a gyülekezet, mi úgy kerülünk kapcsolatba Istennel, hogy az Úr Jézus személyesen megismerjük. Nem lehet másképp. Az Isten szent lelke róla tesz bizonyságot. Arról, hogy ami a kereszten történt, az értem történt személyesen. Az, hogy van bűnbocsánat, hogy az Istenhez közeledhetek, hogy nevezhetem őt atyámnak, mindez azokban a dolgokban gyökerezik, amit az Úr Jézus Krisztus tett. Vagyis nincsen helyes Isten ismeret és helyes Isten kapcsolat, anélkül, hogy a viszonyom az Úr Jézus Krisztussal meg ne változna. És megint szeretném azt mondani, ez nem egy intellektuális viszony csupán. Nagyon sokan azt mondják, hogy igen, én elfogadom a hitvallásainkat, a KT-t, az Úr Jézus Krisztus meghalt értem megváltó, és ezt elfogadom igaznak. Igen, de ez az igazság munkálkodik az életedben? Ez megváltoztatta az életedet? Emiatt más vagy? Máshogy gondolkodsz?
máshogy érzel, más az életed, más a világnézeted, az értékrended, megváltozik, hat. Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy tudod, csak az az igazság a tied, amiért megküzdöttél, és ami hat az életedben. A többi az csak egy igazság, amiről azt mondod, hogy jól néz ki, és szép, és elfogadom. De az a kérdés, hogy hat-e az életedben. Az Úr Jézussal való kapcsolat ugyanilyen. Van kapcsolatod vele? Tudod azt mondani szívből, hogy én szeretem az Úr Jézus Krisztust? Mert nem tudjuk, nem úgy, mint a jégkrémet, vagy a makaronit, nem úgy, hanem úgy, mint egy szemét, aki tényleg szívből szeretek. Van benned érzelem az Úr Jézus Krisztus felé? Ez egy kapcsolat, egy élő kapcsolat. Akikben az Isten szent lelke van, azoknak a kapcsolata megváltozik az Úr Jézus Krisztussal is. Az ő személye megelevenedik, és mester lesz, akit követni akarok, és megváltóm lesz, és Istenem lesz, Uram és parancsolóm, akinek a hangjára figyelek, akinek a véleményére adok, és akinek a kereszt halála megszorongatja a szívemet, és egyben boldogsággal és hálával is tölt el. Mert tudom, hogy amit ő tett, az egyedüli reményem arra, hogy az Istennel kapcsolatom legyen. Olyan, amiben érdemes is lenni. Testvér, végzetül kérdezem azt, szereted-e Jézust? Direkt nem azt, hogy hiszed-e intellektuálisan, hogy mit tett. Szereted-e? Hat-e az életedben az, hogy ismered őt? Változol-e ettől az igazságtól? Vagy csak egy hittétel? Tehát még egyszer és utoljára, lehet üdvbizonyosságunk, valósággal biztosak lehetünk abban, hogy az Úr Jézus Krisztuséi vagyunk, hogy az Istenhez tartozunk, és ha meghalunk, örök életünk lesz a mennyei hazában, és ezeket nem úgy tudjuk meg, hogy jön egy furcsa látomás, vagy egy hang elkezd beszélni a fejünkben, vagy különböző transzállapotokon megyünk keresztül, hanem úgy, hogy az életjelek ott vannak az életünkben. Megváltozott a viszonyom a bűneimmel, nem azoknak élek, nem azoktól várom a boldogságomat, szembefordulok velük, és az Istennek tetszeni szeretnék, ezért neki hálából és neki szeretetből küzdök a bűneim ellen. Másodjára közel kerül hozzám az Isten személye, mennyei atya lesz, megszólítható, olyan, aki közel van, akiben bízok, akinek a jelenléte számomra biztonságot ad. És harmadjára az Úr Jézus Krisztus személye megelevenedik, valóságossá válik, aki az én megváltóm lesz, aki az én szabadítóm lesz, akihez futok, hogyha nehéz a küzdelem, akire nézek, hogyha elbizonytalanodok, ha erőtlenedek a hitéletemben, az akivel való kapcsolatom eredményezi azt, hogy a hitem mélyebb legyen, őszintébb, belsőbb. Tehát lehet üdvbizonyosságunk, testvér, van-e neked? Vannak-e életjelek az életedben? Ma, ha innen elmész, gondolkodj rajta, szállj rá 5 percet, 10 percet, gondold végig. És az Úr legyen bátorítónkul, vezetőnkül és megtartónkul minden nehézségünkben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy világosan tanítasz minket arra, hogy a Szentléleknek a munkája hogyan jelentkezik az emberi életben. Szeretnénk ma azt kérni, hogy hadd lássuk ezt a munkát a mi életünkbe. Hadd tapasztaljuk meg a te kezed, a te lelked munkáját az életünkbe. Minél intenzívebben, minél valóságosabban. És könyörgünk azért is, hogyha úgy találtuk most, hogy ha ezek az életjelek, akkor nem vagyunk élők, hanem halottak.
hadd tudjunk bátran hozzád kiáltani, hiszen a te lelked az, aki az embert életre kelti és megeleveníti. Hadd kiáltsunk hozzád új életért, élő hitért, igazi Isten ismeretért. Kérünk, hogy szabadíts meg minket a vallásos köntösből, hogy helyette igazi és valóságos hit életünk legyen. Olyan, amelyik boldogan vallhatja azt, hogy tőled nem lehet elszakítani, hogy bizonyos a végkimenetele az életnek. És könyörgünk azért is, hogy a gyászolókat te vigasztald a lelked által. És könyörgünk azért is, hogy akik nagy örömeket élnek át, őket te indítsd hálaadásra. Hadd tudjon ez a gyülekezet örömben és bánatban együtt lenni előtted. Könyörgöm azért is, hogy taníts minket imádkozni hozzád. Taníts minket hozzád kiáltani, hogy ne megkeményítsük a szívünket, hanem tudjunk hozzád menekülni. Ó, és még előled is, hadd tudjunk hozzád menekülni. Könyörgünk azért, hogy hadd lehessünk békeköveteid. Hadd lehessünk hírvivői annak az üzenetnek, annak az evangéliumnak, aminek a hirdetésére elhívtál minket. Hadd legyünk olyan gyülekezetté, amelyik vonzza az embereket hozzád, amelyik meg tud szólítani másokat, amelyiknek az életjelei mások számára is életadóvá válnak, és közvetítővé. Ó, kérünk, tégy minket áldássá a te lelked munkája által. Hadd dicsőítsük meg az Úr Jézus Krisztus nevét és a te nevedet is. Kérünk azért, hogy munkálkodj bennünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét az Isten tisztelet végén, és az Isten tiszteletünk vége felé közeledik. Szeretném, ha fennállva fogadnánk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Takodó János lelkipásztor urat, a Pasaréti Református Gyülekezet beosztott lelkipásztorát. Örülünk, hogy közöttünk vagy, de kicsit haza is jöttél, és nagyapád közel 4 évtizedig ezen a szószéken hirdette az igét. Kívánunk neked áldott szolgálatokat és jó egészséget, kedves családdal együtt. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Gyülekezeti hittanórák időpontjait sorolom. Óvodás korosztálytól általános iskola első, második, harmadikos korosztályig csütörtökönként 17 órától lesz, Takadó Mónika tartja majd. Az első alkalom 2015. szeptember 17-én lesz. Általános iskola 4, 5, 6 és 7. osztályáig, szerdánként 17 órától Brandenburgnél Szabó Ildikó tartja, kezdő alkalom szeptember 23-án lesz. Most az istentisztelet után kóruspróbát tartunk, és csütörtökön 10 órától pedig bibliaórát. Szeptember 11-én 18 órától tartjuk majd a 4 ifjúsági körünk tagjai számára az évadnyitó ifjúsági alkalmunkat. Hívunk tehát minden ifjú testvérünket pénteken 18 órától. Szeptember 6-án a Csíri Művöldési Házban a Magyar Inda Családi Fesztiválon 16 óra 30-tól, tehát 16:30-tól professzor dr. Bagdi Emőke pszichológus tart előadást. Az előadás címe az érintés szerepe a kötődő nevelésben. A belépés ingyenes lesz. Elhunyt Gyarmati Miklós testvérünk, aki 74 esztendőt élt közöttünk. Közel 3 évtizeden át volt presbiterünk, állandó templomba járó, imádkozó ember volt, aki becsülettel végezte, amit elvállalt egyház községünkben, mint urunk szolgálattevője. Nem volt ebben a gyülekezetben olyan nagy munka, amiben ne vett volna részt. Nem átlagos fizikai erejére, dolgos két kezére, hűséges szívére, életére mindig számíthattunk. Kevésbé a szavak, sokkal inkább a tettek embere volt. Élete végéig áldozatosan hordozta közösségünk anyagi terheit is. Jókedélyű, melegszívű, hívő ember volt. Tegnap Somogy Vámoson emlékezett és búcsúzott tőle családja, majd hanvait szétszólták. Életéről, köztünk való szolgálatáról, amit az egyházért, így Jézusért is tett, presbiteri jegyzőkönyvünkben megemlékezünk majd. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak. Júniusban több mint 200 gyülekezeti tagunk jött el velünk buszokkal, személyautókkal Urkútra. Hogy lássák, mit is építettünk ott a Pest Erzsébet központi gyülekezet minden tagjának, pályázaton nyert pénzből, azon az ingatlanon, amit saját gyülekezetünk gyűjtéséből vásároltunk. Már akkor ott Urkúton többen megfogalmazták, miért nem gyűjtünk gyülekezetünkben a teljes megvalósulás érdekében. Elmondtuk ugyanis, hogy mire nyertünk pénzt és mire nem. Mi az, amire felhasználhatjuk szigorú állami ellenőrzés mellett az elnyert pénzt, és mi az, amire nem nyertünk egyetlen forintot sem, így nekünk kell önerőből előteremteni majd azt. A két épület közül a kisebbik elkészült. Istennek legyen hála, 2015. augusztus 27-én megtörtént az ellenőrzés is, ahol mindent rendben találtak a pénzügyek és a megvalósítás szempontjából egyaránt. A nagy épületre, ez volt a kultúrház régen, egy úgynevezett energetikai pályázaton nyertünk forrást. Ez azt jelenti, hogy 3 feladat elvégzéséhez kaptunk pénzügyi támogatást. A nyílászárók cseréjére, külső hőszigetelésre és a korszerű fűtés kialakítására. Semmi másra nem. Ez egy 400 négyzetméter alapterületű épület, a volt kultúrház. Le kellett vennünk a teljes tetőzetet, a födémet, és egészen újat kellett építeni helyette. Új födém, tetőszerkezet és cseréfedés. Ezekre egyetlen forintot sem kaptunk. Tervezetten ebben a tetőtérben alakítjuk ki a szobákat, és mindazokat a helyiségeket, melyek ezekhez kapcsolódnak. Fürdőszobák, toalettek és az ezekből következő munkák, vakolás, burkolás, hűtés, fűtés kialakítása, stb. Több mint 20 helyiségnél kell elvégeznünk mindezt majd. A tetőtér használatához új lépcsőházat kell építeni. A földszinti részben pedig meg kell építeni az étkezőt, a konyhát, a mellékhelyiségeket. Nincs még belül burkolat, és természetesen sem lent, sem a tetőtérben, nincsen semmilyen berendezési tárgy sem, székek, ágyak, szekrények, lámpák, egyebek. Egyenlőre ezekre egyetlen fillérünk sincs. És még nem szóltam a templomról, a sportpályáról. Ezekre is kész terveink vannak. Csak a nagy épület teljes befejezéséhez minimálisan 30 millió forintra lenne majd szükségünk. Természetesen, ahogy eddig is tettük, megmozgatunk minden nem gyülekezeti kapcsolatunkat is, céljaink megvalósítása érdekében. De nagyon fontos lenne, hogy induljon el egy újabb gyűjtés Urkútra a gyülekezetben is. Ezt indítjuk el most. Mindeközben természetesen a gyülekezet élet folyamatosságát is biztosítanunk kell hónapról hónapra. Ezért kértünk és kérünk minden hozzánk tartozó testvérünket arra, hogy perselyes és egyházfenntartói járulékok, lehetőleg havi rendszerességgel történő befizetéssel biztosítsák gyülekezetünk életét és missziói szolgálatát. Nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik értik és átélik ennek fontosságát, és anyagi lehetőségeik szerint összeggel támogatják a Pest Erzsébet központi református egyházközséget. Úrkultra átutalással, csekken és személyes befizetéssel lehet adakozni a lelkészi hivatalban. Imádkozzunk, dolgozzunk és adakozzunk ezért. Köszönjük! A himnusz éneklése előtt a 377. énekünk első versét énekeljük, Szentlélek védj körül bennünket, mely a 65. Zsoltár dallamára íródott. Köszönöm a figyelmet!